A műsort támogatja a Matula Média Kft. Erdély egyetlen magyar nyelvű lapokat terjesztő vállalkozása. Rendelje meg kedvenc magyar újságját, olvasson, fejtsen keresztrejtvényt, élvezze a magyar szó erejét. Egy kattintásra a magyar szavak, egy kattintásra a világ. magyarlapok.ro, ahol a szavak hazatalálnak.
A műsor támogatója a Marketingiskola.
Keresd meg a véletlenszerűségek nélküli vállalkozók csoportot. VNV.
Ne bízd a véletlenre.
Székelyföld hangja.
A világon mindig és mindenhol.
Csak internet legyen.
Marosvásárhelyi Rádió.ro.
A műsor támogatója Diósi László közgazdász, a Romániai Magyar Üzleti Egyesület elnöke, az MNCO Training senior trénere.
A pénz beszél. Gazdasági magazin műsor a Marosvásárhelyi Rádióban.
Jó estét kívánok! Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a gazdasági magazinműsor minden kedves hallgatóját. Ma esti műsorunk témája Erdély vállalkozások a válságban. Beszélgető társam a telefonvonalban Diósi László közgazdász, a Romániai Magyar Üzleti Egyesület elnöke, az MNCO Training senior trénere, akit nagy szeretettel köszöntök, és köszönöm szépen, hogy elvállalta a felkérésemet.
Kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Diósi úr, ön ma reggel Marosvásárhelyen a Mastart Business Club meghívására egy rendkívül érdekes és tanulságos előadást tartott, amelynek szintén témája volt az Erdély vállalkozások a válságban. Ehhez kapcsolódik ma esti műsorunk első kérdése, amely így szól, hogyan hatnak a romániai makrogazdasági döntések és folyamatok az Erdély vállalkozásokra?
Nagyon érdekes kérdés, ugyanis a helyi vállalkozók azért már elég régóta vannak benne mindenféle olyan helyzetekben, ami komoly kihívások elé állítja őket. És azt lehet mondani, hogy az erdélyi vállalkozások erősségei azok a kitartás, az újragondolás, válságban, alkalmazkodás a kemény időszakokhoz, tanulás, tanulni vágyás, segítségkérdés, az ügyfélszolgálat szorossága, együttműködés más vállalkozások, a minőség biztosítása. Úgyhogy ők megpróbálnak minden körülmények között alkalmazkodni ezekhez a helyzetekhez. Akkor is, amikor a makrogazdasági körülmények kicsit nehezebben alakulnak.
Melyek a főbb gazdasági kockázatok az idei évben 2026-ban?
Hát a főbb kockázatok azok, ugye onnan kezdődtünk, hogy eleve amikor az év elkezdődött, akkor már a kormányzat is egy viszonylag alacsony gazdasági növekedéssel számolt, és egy mérsékelt inflációval. Ugyanakkor nyilvánvalóan a fő célja az volt a kormányzatnak, hogy a kiadás csökkentési programot próbálja meg végrehajtani. Ehhez képest egyrészt azért, mert hogy a belföldi viszonyok rosszabbul alakultak a tervezethez képest, másrészt pedig nyilván a rosszabbul alakultak a külső viszonyok is, nem utolsó sorban az Európai Uniónak a gazdasága, illetve hát az üzemanyagárakkal kapcsolatos válság, ezért egy jóval szerényebb gazdasági növekedésre kell felkészülni, tehát az 1,2% növekedés helyett maximum egy 0,6%-os növekedéssel számolhatunk ebben az évben, illetve az eredetileg gondolt 3,5%-os infláció helyett éves szinten 7%-os is meghaladó inflációval kell majd számolni. Ennek nagyon komoly hatásai lesznek. Egyrészt a vállalkozóknak a fizetőképességébe lehet probléma, másrészt pedig, amit már most lehet látni, hogy a lakosság fogyasztása az előző évhez képest ismételten csökkenni fog. Tehát az a fogyasztásra berendezkedett üzleti modell, ami az előző 20-25 évet jellemezte Romániában, az nem fog tudni működni. tehát csökkenő fogyasztással, növekvő inflációval kell számolnunk, alacsonyabb növekedéssel, és ebben a környezetben kell majd a kormányzatnak megtartania azokat az ígéreteit, amiket az Európai Uniónak adott, annak érdekében, hogy megkaphassa Románia ebben az évben is azokat az uniós forrásokat, amiből a beruházásokat tervezzük végrehajtani. Na most, hogyha egy elhúzódó politikai válság miatt ezek a tervek, ezek a reformok nem valósulhattak meg, akkor valamennyien egy még negatívabb gazdasági növekedéssel kell, hogy számoljunk, még kevésbé támogatóbb gazdasági környezettel.
Milyen hatással van és milyen veszélyeket jelent Romániában a vállalkozásokra a politikai stabilitás hiánya és a kormányzati válság rövid távon, középtávon, illetve hosszú távon?
Ja, hát alapvetően azt tudjuk mondani, hogy a valamennyi kormányzatnak azt javasolták a gazdasági döntéshozók, hogy figyeljen oda arra, hogy sokkal megfontoltabb legyen az infláció elleni küzdelem. Figyeljenek oda arra, hogy ezeket a trendeket ne veszélyeztessék politikai és társadalmi felfordulást hozható fejlemények. Legyen egy olyan erős kezű fiskális politika, ami kordába tartja a kiadásokat, és hajtsanak végre költségvetési reformokat, a energiapiacok diverzifikáció mellett. Na most azt látjuk, hogy ezek a fajta reformok Romániában mind veszélybe vannak, és ugyanakkor azok a fajta veszélyek, amik egyébként rövid távon amúgy is jellemzőek lettek volna, tehát a szürke gazdaságnak a növekedése, a munkaerőpiaccal kapcsolatos kérdések, tehát képzett munkaerő megtalálása, betalintása, motiválása, a kettős deficitnek a problémája, tehát az, amit úgy hívunk, hogy a költségvetési hiány és a külkereskedelmi mérleg hiány együttes hatása, a nemzetközi instabilitási problémák, a bürokrácia növekedése, illetve hát közepes hosszú távon pedig a nyugdíjrendszer válsága, az oktatási rendszer válsága, az továbbra is velünk lesz. Tehát itt egy olyan tartós kormányzati reformra lenne szükség, amivel ezeket a kockázatokat meg lehetne fogni, meg lehetne fordítani ezeket a trendeket.
Ön egy rendkívül szemléletes táblázatban a reggeli előadása keretén belül összefoglalta azt is, hogy mit várhatunk. Megkérem szépen, magyarázza ezt is el a hallgatóknak.
Ja, hát itt azt várhatjuk a következő időszaktól, hogy elsősorban a megnövekedett gazdasági makrogazdasági feszültségek miatt várhatunk egy nemzetközi szinten is megkérdőjelezhető növekedési trendet, ugyanakkor egy olyan inflációs pályát, ami sokkal lassabban fog csökkenni, mint amint azt korábban feltételeztünk. A fizetési problémákat jellemzően megnövekedett kockázatokat számolhatunk, amik ugyan most nagyobbaknak tűnnek, de hát ugye soha nem lesznek olyan nagyok, mint a 2009-11-es válság alatt. Csökkenő reálbérekkel kell számolnunk, és olyan fogyasztási ívvel, ami nem fogja támogatni a gazdasági növekedési trendeket egyáltalán a következő években sem.
Itt az egyik nagy problémát jelentheti még a szaporodó, de kezelhető fizetési problémák, illetve a társadalmi és politikai feszültségek is.
Pontosan így van, tehát azt látjuk, hogy a cégeknek a fizetési problémái, azok az elmúlt kettő évben elkezdtek tövekedni. Hát volt egy néhány év, amikor ezek a gondok abszolút nem voltak jelentősek, de a tavalyi év második felétől kezdve 4-5-6%-os fizetési problémát láttuk a cégeknél, ami még kezelhető, még pontosan menedzselhető, viszont hogyha ez a trend folytatódik, az komolyabb problémát fog jelenteni. Ami viszont abszolút látható a statisztikákból, hogy ez földrajzilag más képet mutat különböző megyékben. Tehát azt látjuk egyelőre, hogy a déli megyékben, illetve a észak-észak-keleti megyékben jelent ez nagyobb problémát. Egyelőre Erdély viszonylatban jobb fizetési modellről beszélhetünk.
Ugyanakkor ön azt is kiemelte, hogy a román gazdaság egyik hajtómotorja volt eddig a belső fogyasztás, ami az év első hónapjaiban azonban elég jelentős mértékben visszaesett. Milyen hatásai lehetnek ennek a gazdasági növekedésre és a makrogazdasági mutatók alakulására?
Igen, hát az előző 25 évben az a román gazdaság az alapvetően fogyasztásra alapozva növekedett. Ezt támogatta az adórendszer is, hiszen alacsony fogyasztási adókat vezettek be, ugyanakkor a termelés és a munkát magasabb adók terhelték. Hogyha ez a trend viszont fennmarad, akkor az azt jelenti, hogy a gazdasági növekedésnek egy nagyon jelentős motorja fog kiesni. Ezzel együtt azt is elmondtam, hogyha a politikai instabilitás az nem tud egy nyugvó pontra jutni, akkor viszont azt is kockáztatjuk, hogy elveszítjük az uniós alapok egy jelentős részét, ideiglenesen vagy tartósan, ami viszont a növekedésnek a másik motorját jelentette az elmúlt években, különösen 2025-ben, és ennek következtében egy jelentősen lelassuló növekedéssel kell számolnunk tartósan. Tehát, hogyha se fogyasztás nem lesz, se uniós alapok lehívása, akkor viszont elhúzódó válsággal kell számolnunk, csökkenő adóbevételekkel, és a kormányzatnak még a jelenleginél tervezetnél is jelentősebb reformokat kell végrehajtania.
Ha a SWOT analízist, elemzést tekintjük alapul, ebből ön elmondta az előbbiekben a veszélyeket. Most megkérem, vázolja fel részletesen a lehetőségeket is.
Én úgy gondolom, hogy alapvetően ugye a Románia gazdaság azért rendkívül erős alapokon nyugszik. Az az alap, ami a legerősebb talán, az a pénzügyi rendszer. Tehát a bankok stabilak, tőkével bőségesen ellátottak, a vállalkozások erősek, a vállalkozások alkalmazkodóképesek, és a vállalkozásoknak az ellenálló képességét mutatja azt, hogy európai viszonylatban is viszonylag kevés vállalkozás az, ami csődbe jutott ezekben az időszakokban. Középtávon pedig mindenképpen elmondhatjuk azt, hogy sokkal nagyobb lehetőség van abban, hogy a mezőgazdaság fejlesztését támogassa a kormányzat, hiszen ebben a pillanatban Románia még nettó importőr, pedig a mezőgazdaságot tekintve hatalmas lehetőségek vannak. Az infrastruktúra fejlesztésében további lehetőségeket látunk, az építőiparban is természetesen hatalmas lehetőséget látunk a vidékfejlesztésben, hiszen hogyha a vidéket jobban fejlesztjük, akkor ott nem csak újabb termelőegységeket lehet létrehozni, hanem ott a helyi lakosságnak a bevonásával újabb munkaerőt lehet a piacra dobni. Nagyon nagy lehetőség van az exportfejlesztésben, az exportösztözésben, hiszen ebben a pillanatban Románia nettó importőr, amit megszenved az ipar, megszenved a mezőgazdaság, megszenved a fogyasztás is. És hát hatalmas lehetőségek vannak abban, hogy továbbfejlesztjük az infrastruktúrát, az autópálya hálózatot, amivel mindenki csak nyerni fog tudni.
Ön azt is bemutatta a ma reggeli előadása keretén belül, hogy az eddigi gazdaságpolitika közép- és hosszú távon fenntarthatatlan piramis játék. Milyen összetevőkre alapozza ezt a kijelentését és ezt a megállapítását?
Igen, hát alapvetően ugye azt szenvedtük el, hogy az elmúlt időszakban egy folyamatos úgynevezett prociklikus gazdaságpolitikát láttunk a politikai szereplőktől. Ez azt jelenti, hogy amikor a gazdasági élet amúgy egyébként jól ment volna, tehát a 2014-15-öt követő időszakról beszélünk, egészen a Covidig és a Covid 1-2 évét követően is, akkor a folyamatos választások miatt, hiszen Romániában gyakorlatilag évente volt valamiféle választás, a pártok újra és újra gazdaság ösztönző lépéseket tettek. Ezzel szemben egy egészséges gazdaságpolitika úgynevezett kontraciklikus módon kell, hogy működjön, tehát amikor a gazdaság jól megy, egy kicsikét vissza kell fogni, be kell spájzolni, tartalékokat kell létrehozni, és amikor a gazdaság rosszabbul megy, akkor ezeket a tartalékokat föl kell használni. Na most az történt Romániában, hogy mivel hogy a folyamatos választások, folyamatos kampány miatt a kormányzatok egyre csak dobták bele a pénzt a gazdaságba, akkor is, amikor jól ment, ezáltal a gazdaság túlfőtötté vált, ez okozta, hogy az infláció állandó jelenségé lett, és a költségvetési hiány állandó jelenségé lett az országban, és hát ezzel elértünk egyfajta gazdasági filozófia végére, mert hogy már sem a növekedést, sem az inflációt, sem a hiányt, sem az importot nem lehet tovább növekedni, növelni további büntetések nélkül. Tehát alapvetően az elmúlt 10 év hibás gazdaság politikája miatt most egy teljesen új pályára kell állítanunk a gazdaságot.
Ugyanakkor beszélhetünk romániai viszonylatban egy túlméretezett államról, ami egyre nagyobb terhet jelent az államháztartásra és az állami költségvetésre.
Így van, tehát amikor a kormányzat most hivatalba lépett, ugye akkor az ő fő programjuk az volt, hogy csökkentsék az államháztartási hiány. Ennek alapvetően három összetevője van a gazdaság szempontjából. Egyrészt a bevételek növelése, a kiadásoknak a csökkentése, és olyan reformok, tartós reformok létrehozása, mint a magának a költségvetés struktúrájának az újragondolása, az adóbehajtás, az adórendszernek a reformja. Ezek közül a mai napig tulajdonképpen lényegében egyetlen egy valósult meg, a bevételeknek a növelése. Tehát azáltal, hogy tavaly augusztus óta megnövelték az áfa bevételeket, különböző adóbevételeket, ezáltal sikerült a hiányt csökkenteni, ugyanakkor a kiadásokat lényegesen kisebb mértékben mérsékelték, mint kellett volna. Sokkal kevesebb közalkalmazottat küldtek el, mint az eredeti tervekben szerepelt. Nem valósultak meg mélyreható adó reformok, és nem valósultak meg mélyreható költségvetési reformok sem. Amíg ezeket nem sikerül így végigvenni, addig a mostani erőfeszítések, a mostani áldozatok, én úgy gondolom, hogy csak félig végigvitt reformokról szólhatnak.
Ugyanakkor annak ellenére, hogy Romániában egy nagyon vaskos adótörvénykönyv szabályozza az adó ügyeket, amit gyakran változtatnak, bővítenek, módosítanak, mégis alapvetően Romániában a fiskális fegyelem hiányáról beszélhetünk jelen pillanatban is. Mi ennek a fő oka az ön véleménye szerint?
Teljes mértékben, tehát azt látjuk, hogy az adóbehajtásnak a hatékonysága sokkal alacsonyabb, mint más uniós országokban. Elég, hogyha arra gondolunk, hogy az áfa behajtás hatékonysága az abszolút az Unióban az utolsó helyek között kullog. Itt több milliárd euró be nem hajtott áfáról tudunk beszélni és beszámolni, aminek a hatékony behajtása esetén sokkal kisebb másféle adókat kéne kivetni, illetve lehetne mondjuk ezeket a fajta forrásokat arra áldozni, hogy a vállalkozásokat támogassák, vagy pedig csökkentsék a vállalkozások terheit. Tehát itt is ezt is mutatja, hogy egy alapos költségvetési és adóreform nélkül nincsen hatékony gazdaság.
Ugyanakkor Románia egyre magasabb kamatokkal jut külföldi hitelekhez, ami szintén egy drága finanszírozást jelent, és megterheli nagy mértékben az állami költségvetést.
Ez egy jelentős probléma, és azt látjuk, hogy ugye a tavalyi évben még 59%-a volt az adósságállományunk a bruttó hazai összterméknek. Az idei év végére 62, a következő év végére 64%. Ezeknek a finanszírozásához jelentős mértékben külföldi forrásokat fogunk bevonni, és ezek a forrásoknak az árai európai szinten a legmagasabbak közé tartoznak. Két elmutatjuk azt, hogy például Görögország, amelyiknek az adóssága Romániahoz képest több mint duplája a bruttó hazai össztermékhez képest, lényegesebben olcsóbban jut a finanszírozáshoz. Egész egyszerűen azért, mert a görög költségvetés és a görög kormányzat le tudott tenni egy olyan tervet a hitelezők asztalára, amiben ők megbíznak, és a görög állami költségvetés évek óta pozitívumot mutat föl, tehát folyamatosan tudják csökkenteni az adósságszolgálatukat, ezáltal olcsó hitelekhez tudnak jutni. Na most azt látjuk, hogy a nemzetközi pénzügyi piacok Romániát a bóvli kategória előtti utolsó kategóriába tartják, tehát van egy óriási bizalmatlanság a kormányzattal, a kormányzati programokkal szemben, ezért is drágább a hitelek finanszírozása. Amennyiben a politikai bizonytalanság tovább tart, esetleg előrehozott választások, vagy egy új populista kormányzat lesz, akkor jogosan számolhatunk azzal, hogy még drágábban fogunk jutni külső finanszírozáshoz, és ugyanakkor pedig fel fogják függeszteni az uniós hozzáférésünket és bizonyos alapokhoz, ami által a gazdaság növekedése még inkább el fog lehetetlenülni. Tehát ezekben a napokban a politikai döntéshozókon óriási nagy felelősség nyugszik annak az érdekében, hogy milyen gazdasági pályára tudunk állni a következő években.
A gazdasági növekedés fő motorját, húzóerejét a kis- és középvállalkozások képezik Romániában is. Mik a kisvállalkozások bukásának leggyakoribb okai a válságban?
A válságban, ez nem csak Romániában, hanem azért Európai Unió szinten is, hogyha megnézzük, akkor a gyenge stratégia a leggyakoribb ok. Az, hogy a vállalkozások nem gondolják a saját stratégiákat, gyenge a pénzügyi tervük, gyenge a marketing tervük, kifutnak a készpénzből, gyenge a cashflow-juk, a költségeiket rosszul kezelik, nem tudják jól megnézni, hogy melyik termékük mennyibe kerül, tehát nem figyelnek oda a termékjövedelmezőségükre, nem tudják kezelni az ügyfeleiket, kicsi az ügyfélfókuszuk, gyenge a marketingjük, gyengén áraznak, hatékonytalanak a belső folyamataik, illetve hát egész egyszerűen nem fordítanak előfigyelmet nem csak az ügyfeleikre, hanem saját munkatársaikra is. Gyenge a vezetésük, kicsi a csapatuk, nem adnak elég képzés a csapatuknak, rossz kommunikációt gyakorolnak, nem foglalkoznak az új generáció belépésével a munkaerőpiacra, tehát általában a gyenge menedzsment, a gyenge ügyfélkezelés, a gyenge
mire ajánlatos odafigyelni, és mire kell berendezkedni az év végéig túlélésre, válságkezelésre, vagy bátor, céltudatos, pragmatikus szemléletre és gyakori tanulásra, képzésekre?
Én úgy gondolom, hogy az erdélyi vállalkozások már megmutatták az előző válságok alatt is, hogy azért képesek a túlélésre. Alkalmazkodnak, fel tudják újraépíteni magukat, sokkal inkább oda tudnak figyelni a változó ügyféligényekre. Tehát, hogyha a vállalkozásaink odafigyelnek a marketingre, a disztribúcióra, a szegmentációra, az árazásra, saját belső folyamataikra, jól tudják kezelni a költségeiket, a termékjövedelmezőségeiket, azok a termékekkel foglalkoznak, ami az igazán hozza nekik a pénzt, elemzik a vevőiket, a szállítóikat, nem tesznek minden kosár, minden tojást egy szakajtóba, megnézik a partnereiket, figyelnek a behajtásra, ugyanakkor nem adósodnak el túlságosan, nézik a készleteiket, automatizálnak, nagyon sok IT funkciót használnak, AI funkciókat is használnak, illetve odafigyelnek a saját embereikre, a csapatukra, a céges kultúrára, fejleszték őket, akkor nagyon nagy problémát nem követhetnek el. Tehát én úgy gondolom, hogy ez a válság, ez abszolút nem olyan nagyságú és olyan jellegű, mint mondjuk amit megértünk 2009-10-11-ben, vagy 2020-ban, 21-ben. Ez egy sokkal alacsonyabb amplitúdójú válság, amit a vállalkozók kellő hozzáállással teljes mértékben jól tudni kezelni és túlélhetik.
Hogyha a jelenlegi romániai politikai instabilitást és a kormányzati válságot vesszük figyelembe, akkor mire készülhetnek fel a vállalkozások, hogyan lehet kivédni ennek a káros hatásait, a vállalkozás működése, fejlődése és piaci növekedése szempontjából?
Én úgy gondolom, hogy kellő konzervativitással kell hozzáállni. Tehát ez most nem az az időszak, amikor túl kéne növekedni magunkat, nem az az időszak, amikor túl kéne adósodni. Egy sokkal konzervatívabb üzleti modell, a nagyobb odafigyelés az ügyfeleinkre és a munkatársainkra, az mindenképpen meg fogja hozni a sikert a vállalkozóknak. A siker ebben a pillanatban úgy gondolom, hogy alapvetően túlélésben rejlik. Hiába vannak a negatív nemzetközi trendek, azért még egyszer hangsúlyozom, hogy nem nézünk olyan nagy problémáknak elébe, mint az előző válságok alatt. Ezt mondjuk nevezhetjük egy komolyabb korrekciónak, de semmiképpen sem egy súlyos válságnak.
Ön külön kitért arra, hogy ajánlatos javaslat odafigyelni a kiemelkedő ügyfél élményre és a minőségi fókuszra. Megkérem szépen, hogy fejtse ki ezt egy kicsit bővebben, mert rendkívül érdekes megállapítás és szemlélet.
Ugye hát az ügyfél igény, az ügyfél út, azok abszolút új koncepciót képviselnek a gazdálkodásban. És ebben a mai új körülményekben, amik a vállalkozásokat körülveszik, kiemelt szerepet játszanak. Tehát manapság már az ügyfélnek nem elég, hogyha egy terméket megvásárol, nem elég, hogyha kapcsolatban lép egy vállalkozással. Nagyon fontos számára az az út, amit bejárhat. Tehát milyen módon szólítja meg a vállalkozót, milyen módon találják meg az ügyfelet, milyen módon tudja elérni ezt a bizonyos terméket fizikailag vagy online, mik azok a szolgáltatások, amivel szembesül eközben, illetve hát magában az online környezetben pedig az egész ügyfél útnak a kezelése egy teljesen különálló tudománynak minősül, amit egyébként a mi marketingesünk is tökéletesen ismernek, de nagyon sok vállalkozó még nem foglalkozik vele. Tehát az, hogy hogy hogyan találjuk meg az ügyfelet ezekkel a modern eszközökkel, ami rendelkezésünkre áll, milyen csatornán szólítjuk meg, milyen üzenettel szólítjuk meg az ügyfeleinket, ez az ügyfelet hogyan tudjuk átkonvertálni egy találkozásból vásárlóvá, illetve ezt a vásárlót hogyan tudjuk lojalizálni, hogyan tudjuk tartósan tenni a kapcsolatunkat, milyen ügyfélszolgálatot fog igényelni ez a vásárló. Tehát ezek olyan új konceptuális elemek, amivel korábban nem foglalkoztak a vállalkozók, viszont a hosszú távú siker ennélkül manapság már abszolút mértékben elképzelhetetlen.
Ön gyakran vesz részt különböző oktatói tanfolyamokat tart és gazdasági elemzéseket, ugyanakkor csapatépítő tréningeken is gyakran szerepel előadóként. Milyen szerepe van a válság időszakában a csapatépítésnek, az egyénfejlesztésnek, az oktatásnak, a céges kultúrának és a mentorálásnak, amelynek ön egy kiváló és tapasztalt szakembere?
Úgy gondolom, és úgy is látom egyébként az ügyfeleinken, de ezt alátámasztják nemzetközi statisztikák is, hogy ezekben a válságos időszakokban sokkal fontosabb rákölteni mind a marketingre, mind a fejlesztésekre, IT fejlesztésekre, mind pedig a csapatunkra, tehát képzésekre, csapatépítésekre, mentoringra, vezetői fejlesztésekre, mint egyébként normális időkben. Tehát ez az időszak, amit meg kell ragadni arra, hogy a korábban kialakult problémákat rendezzük, és nem az az időszak, amikor például a megszorításokat, a költségcsökkentéseket úgy kéne alkalmazni, hogy takarékoskodjuk akár a marketing, akár a képzési költéseken. Akik ezt teszik, azok szinte biztosan el fognak tűnni a képről hamarosan, de akik ilyen időszakban belefektetnek abba, hogy jobb marketingük legyen, jobb csapatuk legyen, jobb ügyfélkapcsolatuk legyen, jobb képzésük legyen, azoknak szinte garantált a sikerük a túlélésben.
Van még 2 percünk, megkérem szépen foglalja tömören össze, hogy mi ajánlható makrogazdasági szinten a román kormányzatnak, már amelyik ezen kívül ezután fog soron következni.
Hát én úgy gondolom, hogy a kormányzatnak a legfontosabb további szerepe az, hogy erősítse a bizalmat a külföldi befektetők irányába, egyrészt, másrészt pedig olyan mélyreható költségvetési reformokat hajtson végre, amik nem csak felületesen csökkentik a kiadásokat, hanem a központi költségvetést struktúrát is átalakítják, illetve figyeljen oda arra, hogy a változások közepettében egy olyan középtávú és hosszútávú képet tudjon felvázolni, amelyik a társadalom többségének a támogatását fogja tudni megtalálni, és így ezáltal pedig egy hosszú távú stabilitást tud valamennyiünk számára nyújtani. Úgyhogy egy kormányzatnak most szerintem sokkal jobb a felelőssége, mint bármikor volt korábban.
Eddig tartott ma esti gazdasági magazinműsorunk, amelynek témája az Erdély vállalkozások a válságban volt. Beszélgető társam pedig Diósi László közgazdász, a Románő-Magyar Üzleti Egyesület elnöke, az MNCO Training senior trénere, aki egyben a gazdasági magazinműsor támogatója is, és hát arról beszélgettünk legfőképpen, hogy hogyan hatnak a romániai makrogazdasági döntések és folyamatok az erdélyi vállalkozásokra. Én köszönöm szépen Diósi Lászlónak, hogy ma este megosztotta velünk rendkívül értékes, hasznos meglátásait és ajánlásait. Nemes Attila műszaki munkatársamnak köszönöm a pontos, figyelmes munkát. Önöknek pedig kívánok áldott, békés hétvégét, hőestét Erdély, hőestét Székelyföld. Diósi László és Szakács Géza közgazdászokat hallották.
A műsort támogatja a Biodry Románia, a nedves falak megmentője.
Ha esik le a vakolat vagy salétromosak a falak, a BioDry a végleges megoldás. www.biodryromania.ro. A műsor támogatója a Bob Pékség. Igazi kézműves házi kenyér, amit minden falatban érzel. Bob, a hagyomány íze.